Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elindította hagyományos adventi adománygyűjtését a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Gáncs Kristóf a segélyszervezet ügyvezető igazgatója a Grupama Arénában elmondta, egész éves munkájuk segítésére indították el az ételt, otthont, esélyt mottójú adománygyűjtésüket. Ez az összefogás teszi lehetővé, hogy a segélyszervezet ne csak karácsonykor, hanem egész évben tudjon ételt, otthont és esélyt adva segíteni a rászorulóknak. A gyűjtés mottójára utalva elmondta, évente 300 000 adag ételt osztanak ki rászorulóknak, 300 lakhatását vesztett családnak nyújtanak biztonságos menedéket, és 3000 rászoruló gyermek felzárkózását segítik egész évben. 3000 területvédelmi tartalékos csatlakozott a Magyar Honvédséghez, közölte a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt mondta, 3000 bátor magyar fiatal csatlakozott, hogyha szükséges, fegyverrel védje meg hazáját. A területvédelmi tartalékos rendszer megmutatja, hogy a civil élet mellett van mód és alkalom arra, hogy katonaként is szolgálják a hazát, hangsúlyozta a tárcavezető. A jövő évi költségvetés tervezete garantálja az önkormányzatok stabil, kiszámítható működését, jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára Egerben az idei önkormányzati költségvetési és adókonferencia sajtótájékoztatóján. Dukai Miklós emlékeztetett, Varga Mihály pénzügyminiszter hétfőn nyújtotta be a 2025. évi központi költségvetési törvénytervezetét a parlamentnek. Azt szerinte sok mindenki a saját szája íze szerint kommentálja majd, de kijelenthető, hogy a költségvetés a következő évre is garantálja a helyhatóságok kötelező feladatainak szakszerű és a lakosság igényeit kielégítő ellátását. A magyar diákok jó eredményeket értek el a tavalyi nemzetközi digitális kompetencia mérésen. Eredményeik meghaladják a résztvevők átlagát, mondta a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára. Balatoni Katalin azt mondta, ahhoz, hogy a magyar diákok ilyen jó eredményt mutassanak fel, hosszú távú munkára és stratégiai tudatosságra van szükség. A mai napon ünnepeljük a szociális munka napját. A szociális munka alapja a humánus értékrend, a közösség iránti felelősség és a szolidaritás. Ezen értékek jegyében dolgoznak a magyar szociális munkások, akik hivatásukkal, szakértelmükkel számos ember életét segítik és változtatják meg, mondta a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakció vezetője a szociális munka napja alkalmából. Simicskó István elmondta, a szociális munka napján tiszteletünket fejezzük ki mindazok előtt, akik napi szinten elkötelezetten dolgoznak azért, hogy segítsenek, támogassanak és erősítsenek minden egyes embert, aki segítségre szorul. A szociális munka valóban különleges hivatás, amelynek során minden nap egy új kihívás vár, legyen szó idősek, gyermekek, fogyatékkal élők, családok vagy hajléktalanok támogatásáról. A szociális munkások elhivatottan állnak helyt a társadalom legsebezhetőbb csoportja mellett. Az ő munkájuk nem csupán szakmai tudást, hanem empátiát, türelmet és rendkívüli emberismeretet is igényel. Befejeződtek a novemberi emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák, közölte az Oktatási Hivatal. A közlemény szerint november 7-e és 11-e között 115 helyszínen, 917 tantárgyi bizottság előtt több mint 13.100 vizsgát tettek az érettségizők. A Biden adminisztráció minden rendelkezésére álló korábban megszavazott összeget eljuttat Kijevnek a hivatali ideje január 20-ai lezárása előtt. Erősítette meg a Fehérház nemzetbiztonsági tanácsadója. Jake Sullivan a CBS televíziónak adott interjújában a még megmaradt mintegy 6 milliárd dollárról úgy fogalmazott, hogy az erőforrások teljes mennyiségét elküldik Ukrajna számára. Végül az időjárásról. Továbbra is borult, párás, ködös időre számíthatunk, szitálás is előfordulhat. A légmozgás gyenge marad. Keleten akár az ónos szitálás sem kizárt, Délutántól északkeleten-keleten vegyes halmaz állapotú csapadék fordulhat elő, mely rövid idő után havazásba is válthat. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +5 fok között alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok, Kozmány Imre atya a közelmúltban 85. életévében elhunyt. Nagyon sokan ismerték, nagyon sokan szerették. November 15-én kísérik utolsó útjára, a Szent István bazilikában lesz a temetése. Most egy a 80. születésnapja alkalmából készült beszélgetéssel idéznénk fel életének első másfél évtizedét, amikor is szülőfalujáról, szüleiről, a hivatását egyengető plébánosáról, illetve a győri bencés gimnáziumi élményeiről mesél nekünk. Hallgassák szeretettel a Kozma atyával készült archív interjút. Június 4-én 80. születésnapja következik, nem mindennapi évforduló, és azt szeretném, hogyha ebben a beszélgetésben azokat a találkozásokat, embereket eleveníteni föl Imre atya, amelyeknek köszönhetjük, hogy Kozma Imre az, akit ismerünk és akit becsülünk, tehát kik azok, akikre nagyon nagy hálával gondol vissza Imre atya, de olyat is mondhat, akinek a rossz példáján tanult, mert abból is tanul az embert.
Több volt a jó példa, mint a rossz példa, valóban volt rossz példa is, de teljes egészében igaz az, hogy javamra szolgált az is. És talán ez a Jóisten kegyelme, hogy mindaz a rossz, ami velem történt, az nem elbátortalanított, hanem inkább mindig megerősített. És én azt hiszem, hogy itt van az a nagy igazság, hogy az Isten szeretőknek minden a javára válik, a jó is, meg a rossz is, a rossz az esetleg az embert megerősíti a jóért való küzdelemben, vagy a jónak a megtételében. A jó példák meg természetesen lelkesítenek, és vonzák az embert, és repítik az embert. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy igazság. Örülök egy ilyen felütéses kezdésnek, és bizony én rengeteget tépelődök azon, hogy miért kellett nekem június 4-én születni. A magyar nemzet az engesztelés nemzete. Olyan, ami történelmünkben ez a lelki fogalom, amit mi engesztelésnek mondunk, ez hogyan jelenik meg, és miképpen szólt bele a mi magyar történelmünkbe a Trianon diktátum, és ami azt hiszem, hogy nagyon sok ember számára, az én számomra mindenképpen ezt az igazságot mélyíti el, és hát számtalan példa is van előttem. Kik voltak azok, akik szinte, szabad ezt a protestáns fogalmat használni, predestináltak bennünket arra, hogy a mi sorsunk az engesztelés. A Trianon diktátum biztos, hogy ezt a sorsot szánta nekünk. Egy biztos, hogy kicsi gyerek koromtól kezdve sokat hallottam éppen a születés napommal kapcsolatosan, hogy mire való is az élet. És én egy kicsit így is fogtam fel az egész életemet, az, hogy én pap lettem, egy kicsit ebben a döntésben ez is bent van, és hát természetesen rengeteg csodálatos papnak a példája. Ugye én Győr Zámolyban születtem, édesapám meghalt másfél éves koromban, háború van, ugye 40-ben születtem, ő 42. januárjában hal meg, és így az én családom jövője az egészen megváltozott. Ugye fiatal édesanyámnak első gyerek voltam, nem volt más lehetősége, tervei voltak, álmai voltak, sok gyereket terveztek édesapámmal együtt, akiről nagyon sok szép történetet hallottam sokaktól, hogy milyen ember volt. Ez a tragikus esemény a fiatal anyámnak egyetlen lehetőséget kínált fel, hogy menjen vissza a szülői házba, és így kerültem én Győr Zámolyba, mert akkor, amikor édesapám meghalt, mi akkor már Győrben laktunk. A fiatal szülőpár, édesapám, édesanyám Győrben lakott már.
Győr Zámolyi Szigetköz, ugye?
Győr Zámolyi Szigetköz, egész közel van. Ugye Győr-Réfaluban laktunk mi akkor, és hát ez Győr Zámolytól 6 kilométer mindössze. És nekem egy nagy ajándék volt az, hogy nem egykeként nőttem fel, hanem egy nagy családba kerültem, hiszen a legfiatalabb nagynéném nem túl sokkal volt nálam idősebb, édesanyám még 7 voltak testvérek, és én egy nagy családnak egy csodálatos meleg légkörében éltem a gyerekkoromat, plusz nagyapámnak egy olyan megkülönböztetett figyelme, szeretete fordult felém, amit ma is, ha visszagondolok rá, hihetetlennek tűnik az ember számára. Apám helyett apám volt talán több. Ez sajátos, a nagyszülő szeretetének a teljes gazdagsága kinyílt a számomra. Közben nagyon szigorú volt velem nagyapám, túl szigorú is talán, anyám is. És anyám nem ment férjhez, mert később, amikor indokolta, azért, mert nem szerette volna, hogy rossz mostohám legyen. Amikor aztán leérettségiztem, és a papi pályát választottam, illetve talán inkább szebb, ha így mondom, engedtem az isteni hívásnak, meg annak a rengeteg példának, amely a mindennapjaimat meghatározta, már nem csak a család részéről, nem csak egy mélyen hívő katolikus falu közösség részéről, egy nagyon jó falu közösség szociális viszonyainak a közösségében, hanem az én szülfalum az a papok találkozó helye volt, mégpedig minden héten egy nap a szigetközi papok találkoztak, tehát az ő hatásuk az mindenképpen döntő volt abban, hogy én a papság útján indultam el, de pontosan tekintettel ezekre a példákra, hiszen ezek a papok vagy börtönből jöttek, vagy börtönbe készültek.
Ez akkor még az esztergomi egyházmegye, és a legjobb papokat, akiket a kommunisták elől el kellett dugni, városban nem kaphattak egy helyezést, oda kerültek a Szigetközbe.
Pontosan. Valamiképpen ilyen internáló tábornak tűnt ez, de jó indulatú kezdeményezés volt az egyházmegye vezetése részéről, és ugye ezeknek a papoknak a példája az én számomra úgy jelent meg, hogy én, ha pap leszek, akkor én biztos, hogy börtönbe kerülök, mert én úgy szerettem volna munkálkodni, úgy szerettem volna gyakorolni a papi hivatást, ahogy láttam ezeknek a csodálatos embereknek a példájában, és akkor édesanyámmal meg kellett egyeznünk, hogy hogyan tovább, és akkor sikerült megértetni vele, hogy én rám nem számíthat, ha én pap leszek.
Illetve mondják, hogy a pap fia marad meg leginkább egy édesanyának.
Ez tökéletesen így van. Ahogy már említettem, nagyon bensőséges kapcsolatom volt édesanyámmal. Egyébként úgy hívták az esztergomi szemináriumban, hogy a cursus mater, kurzusnak az évfolyamnak az anyja, mert minden hónapban egyetlen hónap ki nem maradt, amikor ő megjelent, de úgy felpakolva, hogy akkor nekünk lakodalom volt az egész évfolyamnak. Nem szabad elfelejteni, mi nagyon szerény körülmények között éltünk akkor az esztergomi szemináriumban. Majdnem úgy azt mondhatom, hogy éheztünk, na talán ez túl éles, szűkösen étkezhettünk, 120-an voltunk egyébként összezsúfolva. Például mi 38-an tanultunk egy tanulószobában. Aztán talán kicsit még többen volt ugyanennyi fiatalnak egyetlen hálója.
És hát ez egy szűkös épület volt, ez nem a nagy szeminárium, az Adalbertium, amit most ismerünk, amely tényleg 100 kispap számára épült, hanem a Szatmár irgalmas nővérek kicsi fél rendházában.
Így van, pontosan nem a teljes rendházat kaptunk meg, és volt ott az iskolájuk is, az állami iskolaként működött akkor, tehát mi oda besúfolódtunk, hát ott körülbelül egy embernek jó esetben volt két négyzetmétere, hogyha az életterét nézzük, de hát gyönyörű évek voltak. Ahogy mondtam, a plébánosom volt, így hívták a Szigetköz pátriárkája, úgy hívták, hogy Kutasi Károly. Egyébként szinte újmisésként került oda plébánosnak 1941-ben, én már akkor voltam, tehát engem még nem ő keresztelt meg, és élete végéig ott volt. Egyébként, hogy milyen jó falu lehetett ez az én szülőfalum, 200 év alatt összesen 7 papja volt. Tehát megülték, nagyon jó emberek voltak, úgyhogy visszagondolok, nagyon tisztelték a papot, nagyon becsülték, de sosem tömjénezték. Józan keresztény légkör volt, amelyben ott én is felnőttem.
És hát gondolom, hogy paphivatás is indult jó pár. Jó, ebből a faluból.
Hát a családomból is, a nagyobb családomból 5 pap lett. De nagyon érdekes, az én hivatásom nem az ő követésükből származik, hanem ezekkel a papokkal való találkozás. Őket is ismertem, és tiszteltem is, szerettem is, de ugye én pici gyerek koromtól fogva ott sündörögtem. És hát a plébánosom is nagyon szeretett, egy kicsit olyan pótapjaként kicsiny koromban, később pedig olyan benfentes voltam a plébánián, szinte otthon voltam ott is, és magától értetően bontakozott ki az életemben az, hogy az élet arra való, hogy elajándékozzuk, ezt egyébként a nagyapám mondta életemben először. Ez egy ilyen üzenetszerű volt, hogy édes fiam, ne felejtsd el, ekkor én még csak 6 éves voltam, első osztályos, és ilyenekről beszélt az én egyszerű nagyapám nekem, hogy az élet nem a miénk, az élet ajándék, Isten adja, de nem azért adja az Isten, hogy magunkra gondoljunk, hanem másoknak ajándékozzuk el, mert Isten azt akarja, hogy ez az ajándék minél több ember életét tegye boldoggá. Én akkor még nem is gondoltam arra, hogy ez szépen az én papi hivatásomnak az egyik alapköve, ez a nagy igazság, és mondjuk ilyenek voltak, hogy első osztályos koromban én voltam az egyetlen gyerek, aki nem voltam kisdobos. Minden gyerek az volt, mikor engem a tanítónéni szólított, soha nem beszéltél például erről nekem senki. Akkor én azt mondtam neki, hogy tanítónéni, én keresztény vagyok. Én nem lehetek kisdobos. De ezt nem sugallta nekem senki. Vagy sugallat volt.
Igen.
És én voltam az egyetlen a faluban, aki nem voltam úttörő. és ezt is valamiképpen az iskolában is tudomásul vették, és elfogadták, és amikor egy másik gyönyörű útra való nagyapámtól, amikor teológiára mentem el, egyébként rengeteg isteni közbelépés volt az életemben. Az is, hogy például én a bencésekhöz kerültem, az egy csoda volt, lehet, hogy erre visszatérek egy pillanatra, de a nagyapám üzenete a érettségi után, hogy megyek Esztergomba, és akkor a következővel küldött el. Szóval ő egy mélyen, majdnem, hogy azt mondhatnám, hogy a nagyapám egy jámbor ember volt. Nagyanyám kevésbé. Nagyanyám sokkal racionálisabb keresztény volt, mint a nagyapám. Ez érdekes dolog. Ő volt a családnak az anyja, de nagyapám egy buzgó, imádkozó jámbor, de nagyon egyenes és kemény ember volt. A következőt mondta: édesfiam, azért imádkozom, hogy tanulmányait befejeztével ne legyen kevesebb a hited, mint amivel most elmentél, elindultál innen. És ugye ez is például egy csoda, ugye abban az időben nagyon nehéz volt egyházi iskolába bekerülni. Évekre előre lefoglalt helyek voltak.
Igen, mert 8 gimnázium volt az országban, és igen, előzőleg meg volt 90 gimnázium az egyháznak, tehát biztos, hogy nagyon nagy volt az igény.
És én elég önálló ember voltam különben, édesanyám önállóságra nevelt, 8 éves koromtól számítom a felnőtt koromat.
Amennyiben?
Mert édesanyámmal én úgy beszélgettem, illetve bocsánat, ő úgy beszélgetett velem, mint egy felnőtt, egy másik felnőttel. Egy kicsit, mintha azt erősítette volna bennem, hogy te vagy a férfi a családban. Hát persze ez egy sajátos kettős volt, mert hát volt a nagy család, meg a mi kettőnk sajátos kapcsolata, és egyszer egy beszélgetés alkalmával nagyon-nagyon józan volt, egyébként nagyon okos asszony volt, és akkor édesanyám azt mondta, hogy édes fiam, neked van igazad. Tehát nem azt mondta, hogy és nekem volt igazam ő szerinte, és akkor nem elkente ezt a dolgot, hanem azt mondta, neked van igazad. És akkor én pedig, 8 éves kis kölyök, azt mondtam, akkor édesanyám, én mostantól felnőtt vagyok.
Azt tudom, hogy nagyon jól futballoztál. A sporttól mit kaptál, még ez a kamaszkorhoz hozzátartozik, mert még úgy tudom, hogy hezitálás is volt, hogy sporttól legyél, vagy pap legyél, focista legyél, vagy pap legyél?
Hát ugye éppen a napokban telefonált valaki nekem, egy ilyen papi közösségben beszélgettek, és hívott föl engem, azt mondja, Imre, hogyha tényleg rólad volt szó, és az egyik paptestvér, azt hiszem, a Györdeák Marci volt, mondta, hogy a kispapok közül a legjobb focista az Imre volt, mégpedig pengés játékos volt. Igen, hát akkor volt egy hezitálás benne, hogy focista legyek, vagy pap. Mondjuk igazából ez nem volt kérdés, hogy én nekem papnak kell lennem, csak nagy volt a csábítás, de nem sikerült elcsábítani, és ez a bencéseknek köszönhető. Ugyan én nem a bencésekhöz jelentkeztem, hanem a győri állami Révai gimnáziumba jelentkeztem, és anyám olyan húzásai voltak az életben anyámnak, hogy az... És megyek, már beiratkozni mentem, tehát már mindenen túl, tehát nem az, hogy jelentkezés, meg stb. Erre anyám azt mondja, elkísérlek. Hát ugye én fel voltam háborodva, mert engem soha nem kísért. Önálló gyerek voltam, én 5 éves koromban mentem el először Győrbe egyedül, gyalog. Úgyhogy kerestek ezt, hogy hol a gyerek. Hát önállóan képzeltem el sok mindent, és önállóan rendeztem és szerveztem az életemet, és az anyám teljes bizalma követett, és kicsit igaz, hogy sose csaptam be. Elég az hozzá, megyek beiratkozni. Arra anyám, elkísérlek, mondom, engem, de elmegyek veled. És mi történik? Fölülünk az autóbuszra, ülünk egymás mellett, én mérges voltam, egy szót se szóltam. És beér az autóbusz Győrbe, azt mondja, fiam, itt leszállunk. Mondom, nem ide jövünk, hát nem itt van a gimnázium. Végállomásig, itt leszállunk. Határozott ez asszony volt egyébként. bencés templom előtt azt mondja, hogy menj be, légy szíves imádkozni. Mondom, nem megyek be, nem imádkozom. De hát hajthatatlan volt, azt mondja, add ide bizonyítványodat. Az nálam volt. Odaadom neki, elment. 10 perc múlva jön vissza, azt mondja, légy szíves, gyere velem. Bement a bencés gimnáziumba a beiratkozás napján, és odaállt az asztal elé, ma is pontosan tudom, 12 bencés pap ült egy hosszú asztal másik oldalán, és anyám megállt középen, letette a bizonyítványomat, és azt mondta pont az igazgatónak, Holenda Barnabás volt, csoda ember, az, hogy szeretném, ha a fiam itt tanulhatna. Nonsense. Erre igazgató úr állítólag megnézte a bizonyítványomat, nem szólt semmit, ott volt előtte a lista, és egy fiúnak a nevét csak így kipipálta. Annyiszor imádkoztam érte, hogy mi lett azzal a fiúval, aki már 3 évvel korábban a helyét ott biztosnak tudta. És jön az anyám, hogy gyere velem. Föl kellett menni, oda álltam a igazgató úr elé, anyám mellettem, azt mondja, édes fiam, nálunk fogsz tanulni. Ennyi volt, semmi több. Ez csoda. És mi történik? Hát ez nagyon, nagyon izgalmas, mert ez más szempontból is különböző ilyen pályázatok. És az első negyedében 2 pályázatot is nyertem.
Mármint bencés diák.
Aztán ugye a fél év tájékán egyszer az igazgató úr szólt nekem, és bementem, és picit beszélgettünk. És akkor mondtam neki, hogy igazgató rám fizetnek. Mondom, én nem fizetek tandíjat, mivel...
Mi árva gyerek.
Árva gyerek. Nem fizetek tandíjat. Itt 2 pályázatot nyertem, én kapok pénzt. Hát mondom, erre megállt, sose felejtem el. Azt mondja, megéri. Ennyi volt. Amikor leérettségiztem, senki se tudta, hogy én pap akarok lenni. Egyébként az évfolyamunkról, hogy az osztályból 9 pap lett, a 32-ből. És csak a hittanárom tudta, hogy papnak készülök. Egy tanár se tudta. És bementem az igazgató úrhoz a bizonyítványommal, és mondtam, hogy hova megyek. Rám nézett, és könnyezett a szeme. Azt mondja, ugye megmondtam, megéri.
Kozma atyával archív beszélgetést hallottak, amely 2020-ban készült életének 80. életévében, nem sokkal születésnapja előtt. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szendréné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget a közösség összetartó erejéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Ébresd, Uram, egyházadat, de először bennem ébresd, építs fel közösséged, de először bennem végezd. Uram, a békét add meg, és ismerni téged a földön. Szereteted, igazságod mindenki betöltsön. De nálad kezd először. Ámen.
Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amelynek témája a közösség. Elsőként szeretném megkérdezni tőletek, hogy ti ma mennyire vagytok egymásra vagy a másikra hangolva, hogy érzitek a mai nap után, Viki?
Én ilyen közepesen vagyok, ugyanis egy idő után már így egy kicsit fárasztó, hogy mindig a másikra kell hangolva lenni, így hát én ilyen középső szintet mondanék.
Hát én közepeset vagy középmagasat mondanék, mert próbálok másokra és másokkal hangolódni, de ugye nap végére is már mindenki elfárad egy kicsit, és akkor minden nehezebb.
Szó volt már az Atyáról, Jézusról, a Fiúról, és végül a Szentlélekről, vagyis Istenről, aki maga a Szent Háromság. Isten úgy egy, hogy soha nincs egyedül. Ő mindig közösségben van, hiszen a legnagyobb csapatjátékos ő. Ezért, amikor létrehozta az egyházat, vagyis a benne hívő emberek közösségét, akkor mindent megtesz azért, hogy sikeres bátor csapattá formálja a sok eltérő embert. Komoly feladatokat is bízott az egyházra, és azt szeretné, ha közösségben valósítsuk meg azokat. Ő ilyen, nem magányos farkas, hanem ízig-vérig csapatjátékos, és minket is meg akar tanítani ennek a titkára. Hogyha visszaemlékeztek, bizonyára mindenki ismeri azt a nagyon híres három kötetes történetet, amelynek az a címe, hogy a gyűrűk ura, és ahol egy félszerzet, egy kicsi emberszerű lény, Frodónak kell végbe vinni azokat a nehéz feladatokat, amelyek meghaladják az ő erejét. Ezért a történet szerint egy tanácskozás keretében úgy döntenek, hogy csapatot küldenek vele, hogy segítsék őt a lehetetlen küldetés teljesítésében. Amikor elindul az utolsó biztos menedékből, akkor a tündék királya Elrond elbúcsúzik tőle és társaitól. Viki, megosztanád velünk ezeket a gondolatokat?
A gyűrű hordozó útnak indul, hogy megkeresse a végzett hegyét. Ő az egyetlen, akit kötelesség terhel. Sem eldobnia, sem az ellenség bármiféle szolgájának átadnia nem szabad a gyűrűt. A többiek szabad elhatározásukból tartanak vele, hogy útközben segítsék. Vele maradhatnak, visszafordulhatnak, vagy más útra térhetnek, ahogy adódik. Minél messzebb mentek, annál nehezebb visszajönnötök, de sem eskü, sem parancs nem köt, hogy tovább menjetek, mint ameddig önként mentek. Mert nem ismeritek még a szívetek erejét, s nem tudjátok, hogy melyiktek mivel találkozik az úton.
Köszönöm szépen! Azt szerettem volna megkérdezni tőletek, hogy a gyűrűk urában, a gyűrűk szövetségének mit gondoltok, hogy mi volt a legfontosabb jellemzője? Vajon az, hogy kötelező volt ez, hogy részt vegyenek ebben a szövetségben, vagy pont az a titka, hogy ez önkéntes szövetség?
Önkéntes.
A két dolog közül szabad, domválasztott döntés kapcsán csatlakozhatnak ehhez a szövetséghez, vagy parancsra jön létre, és aki kiszáll, azt megbüntetik. Melyik az igaz erre a szövetségre?
Szabadon.
És az is nagy kérdés, hogy ha kiszállnak, megbüntetik őket, vagy mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy ki tart-e végig. E kettő közül mi az igaz?
Az, hogy mindenki maga dönti el, hogy a végéig kitart.
Mit gondoltok, hogy ezek a nagyon fontos dolgok, tehát az, hogy önkéntes, hogy szabad akaratból van, és hogy magadnak kell eldönteni, hogy kitartasz-e végig a szövetségben, ezek miért formálják jobban a szövetséget, miért teszik erősebbé, mint ellentétes esetben, hogyha kötelező parancsok által van valami irányítva. Miben más, vagy miért más ez a kettő? Mit gondoltok?
Szerintem azért más, mert hogyha valaki önkéntesen csinálja a dolgát, és az meg is látszik, hogy jókedvű, meg ilyesmi, és ugye még hogyha csapatban is vannak, és többen vannak, akkor sokkal jobb a hangulat, és sokkal jobban érzed magadat ott, hogyha mindenki önkéntesen és szabadon csinálja a dolgát. Viszont hogyha mindenki parancsra csinálja, és hogyha valahogy nem úgy csinálja, akkor büntetést kap, az nagyon meglátszik a viselkedésén is, és azon, hogy hogyan csinálja meg a feladatot, vagy akármi mást.
Hogy gondoljátok ezek után, hogy lehet erős egy olyan szövetség, amit nem parancs szó tart össze? Vagy lehet egy csoport attól erős, hogy nem parancsra teljesítenek valamit?
Ugyanúgy lehet erős, és esetekben ez még erősebb is lehet, hogy magát a szövetséget a saját akaratukkal tartják össze, és nem csak egy parancs, egy szabály, vagy egy törvény tartja őket össze. Ezért ez erősebbé teszi azt.
Most nekem erről a szövetségről akár a mi 4 évünk is eszembe jutott, hogy mi lett volna akkor, hogyha én egy külső parancsnokként vezetlek titeket az Isten útján, és megmaradok a tanári szerepben, és parancsokat osztogatva adom ki nektek az anyagot, hogy dolgozzátok fel, tanuljátok meg, mint más tantárgyak esetében. Vagy miben más az, hogy önkéntesen, vagy éppen tényleg ilyen szövetségből, vagy úgymond szabad elhatározásból döntitek el, hogy az ember válaszol-e arra, amire a hitoktató meghívja, megye vele, érdeklik-e azok a programok, amelyek, vagy megszólítható-e, hogy azt gondolom, hogy ez az elmúlt 4 év is köztünk talán, ha nem is a gyűrűk szövetsége, de egy bizonyos szövetség azért csak kialakulhatott, még ha nem is volt ez annyira tudatos, döntés az én részemről, hogy szövetségkötésben meg ebben fogjuk élni itt az életünket, de minden esetre én is azt gondolom, hogy sokkal gyümölcsözőbb, hogyha az ember úgy tekint a tanítványaira, mint egy csapatra, és talán nektek is nyilván egy osztály attól válik igazán jó osztályjá, hogyha nem egy kívülről jövő parancsnok osztogatja nektek az utasításokat, hanem hogy magatoktól is szerveződhettek, és talán a feladatokat is jobban elvégzitek, hogyha önkéntes alapon vállalhatjátok el. Ugye? Jól gondolom, vagy? Te hogy élted meg ezt, Viki?
Én is így gondolom, hogy minden, amit így önkéntesen, meg így együtt szabadon csinálunk, az szerintem sokkal jobb, mint hogyha parancsszóra csinálnánk a dolgunkat.
Miért jobb a szövetségkötés? Mit gondoltok, miért célra vezetőbb az, hogyha az ember nem parancsként közelít hozzátok, és nem vezérként, hanem esetleg lemegy a ti szintetekre, és megvilágítja azt az adott problémát, ami miatt szövetségre akar lépni veletek. Ez miért fontos egy 14-15 éves gyerek számára?
Olyan, mintha ő már bízza bennünk, és hisz bennünk, és ezért legtöbben sokkal hamarabb belemennek egy olyan szövetségbe, amit nem kötelez őket, hanem a saját akaratuktól vagy az érdekükből jön létre.
Ha én elmondom neked, hogy mi a cél, és hogy miért szeretném azt, hogy te megtanuld vagy megértsed, akkor neked az szerintem nagyon nagy motivációt tud adni, és értelmet, hogy miért kell odafigyelni azon az órán, vagy miért kell elmenni a múzeumba, ha el van magyarázva az oka. Én úgy gondolom, hogy ez azért nektek sokat jelent, nem? Tehát, hogyha nem azt mondod, hogy bevezényelnek téged egy múzeumba, és akkor gyere utánam, és nézd meg a tárlatokat, és maradjál csendben, és figyeld, amit a néni fog mondani. Ezáltal úgy érzed, mintha egy ilyen cirkuszba kellene, vagy nem tudom én, egy állatkertbe végigmenni, hogy nézzél meg mindent, de nem érted, hogy igazából miért kell így csinálni. Mert nem te döntöttél róla, és nem azt nézel, amit te szeretnél. De ha valaki lehajol hozzád is, elmagyarázott gyerekek, ez azért fontos, mert ezek a képek jelenleg itt láthatóak, Munkácsi Mihály festette őket, mind a három egy helyszínen látható, tehát hogyha megvilágítják a probléma okát, akkor ti is megértitek, én úgy gondolom, hogy miért fontos az, hogy te most jelen legyél, odafigyeljél, és már magadtól is elfogadod ezeket a dolgokat, amiket a pedagógus, vagy éppen az édesanyád, édesapád elmagyaráz neked.
Szerintem sokkal könnyebb az, hogyha elmagyarázzák neked a dolgokat, és úgy sokkal jobban megérted, és persze azt is, hogyha nem erőszakosan magyarázzák, még ha kell, elmondják ötször is, de még akkor is nyugodtan, az még mindig jobb, hogyha többször kell elmondani, mint hogyha erőszakosan mondanák, és azon idegeskednének, hogy miért nem érted.
A barátság az nem hadsereg, ugyanis ebben a gyűrűkora történetében is nagyon elgondolkodtató, hogy míg a főgonosz hadsereget toboroz, amelyben félelem és fegyelem uralkodik, addig a jók tulajdonképpen csak egy baráti társasággal indulnak útnak. Miközben jól szervezett egységek vadásznak rájuk, ők az egymás iránti bizalomból, hűségből kell, hogy kitartást és erőt merítsenek. Mennyire aránytalan ez a küzdelem, vagy talán mégsem? Mit gondolsz erről?
Hát szerintem nem aránytalan, ugyanis, hogyha bíztok egymásban, és hűségesek vagytok egymáshoz, és együtt vagytok, az szerintem mindennél sokkal nagyobb erő, és így szerintem nem számít aránytalannak.
Hogyha ők ismerik egymást és barátok, akkor jobban egymásra vannak hangolódva, ezért az növeli az esélyüket és nem csökkenti.
Ha van egy közösség, mondjuk a mi osztályközösségünk, és megél nehéz pillanatokat, akkor melyik a célra vezetőbb, hogyha egymást hibáztatjuk, hogy miért van ilyen sok probléma, meg miért van ennyi veszekedés, vagy az a célra vezetőbb, hogyha még szorosabban összefogunk, és megpróbálunk együtt valami megoldást találni. Tehát melyik az, ami szerintetek jobb, vagy melyik az, ami mondjuk a boldogsághoz, vagy a békéhez vezet?
Szerintem természetesen az, amelyikben ugyebár összefogunk, és együtt döntünk a dolgokról, ugyanis, hogyha mindenki összeveszik, és nem békülnek ki, meg csak a vitatkozások vannak, akkor az nem vezet a boldogságra, és az csak úgymond a szomorúságra, meg az utálatra vezetne minket, és akkor még annak, aki még nem is volt benne ebbe a veszekedésbe, vagy bármibe, még az is rosszul érezné magát az osztályban, hiszen mindenkiről érződik, hogy milyen hangulata van, vagy hogyan áll a másikhoz.
Szeressétek egymást, úrnak ezerszer. Ajkatokról csak hála zengjen, mi pedig kérjük ezennel.
A régi történelmi korokban a családok és a hozzájuk kötődő szövetségeseik feltűnő színű zászlókkal, címerpajzsokkal jelölték meg magukat, hogy mindig egyértelműen tudják, ki tartozik az ő csapatukba. Szinte minden emberi közösségnek vannak ilyen jellemzői. Mik ezek, Viki?
Hát például egy embléma, egy logó, illetve közismert színek.
Például tudjátok, egy foci csapat, vagy bármelyik ilyen híres sztárhoz kapcsolódó embléma, vagy címerállat, vagy csapatok, iskolák, szervezetek, és ezekkel megmutatják a világnak, hogy kikkel tartoznak egy közösségbe, és tudod, a divat is az, hogy azonos pólót, vagy azonos ruhát viseljünk, mert hogy minél jobban kifejezi azt a külvilág számára is, hogy mi egy csapatot alkotunk. Hát gyerekek, amikor Jézus a földön járt, ő is egy csapatépítésbe kezdett, nem kívánt, ahogy az óra elején is mondtam, egy személyes hős lenni. Előbb kiválasztotta a 12 apostolt. Tudjátok-e esetleg, hogy az apostol kifejezés mit jelent?
Küldött.
Majd pedig a 72 tanítványt. Az apostolok alkották az ő közvetlen körét, akikre a legfontosabb feladatokat bízta. A 72-t pedig elküldte, hogy készítsék elő az ő ige hirdető útját. Érdekes lehet a ti számotokra is, hogy kettesével küldte a tanítványaikat, nem pedig egyedül. Biztosan arra gondolt, hogy lesznek az úton nehéz helyzetek, amikor majd a tanítványok barátként tudják egymást segíteni. Vajon mi hozta őket össze? Elsőre sokkal könnyebb azt megmondani, hogy mi nem hozta össze őket. Na nézzük meg, hogy életkoruk szempontjából mi a helyzet.
A legfiatalabb, János, még a család alapítás előtt állt. Péternek azonban már volt felesége, a hagyomány szerint gyermeke is, akik aztán segítettek neki a missziós munkában.
Foglalkozásuk tekintetébe, Barnabás?
Voltak közöttük értelmiségiek és kétkezi munkás emberek, gazdagok és szegények. A jómódú Lévi például vámos volt, míg Jakab például halász.
Nézzük meg a vallási hátterüket, Miranda.
Voltak olyan tanítványok, akik nagyon aktív vallási életet éltek. A két első apostol, András és János, pedig már a keresztelő Szent János tanítványi körében is volt, vagyis ők jól ismerték a hitbéli dolgokat. Mások életében inkább a munkában vagy a harcban, s nem annyira vallásosságban tűntek ki. Nekik előbb meg kellett érniük, hogy Jézus csapatába tartozhassanak.
Ha ennyi eltérés és különbözőség volt az apostolok a tanítványok között, az azt jelenti, hogy nem egy klasszikus baráti kör voltak. Ők nem a szimpátia vagy a társaság hozta őket, még arról is tudunk, hogy olyan veszekedés, féltékenység és néha a klikkesedés is megjelent a körükben. Hát akkor vajon mitől váltak egy csapattá, Viki?
A Szentlélek által.
Ő volt az a kommunikációs csatorna Jézus és az apostolok között, és ő lett az összetartó erő akkor, amikor a Mester a mennybe ment. Pünköstkor látjuk, mennyire így van ez. A korábban bezárkódó, Jézus kereszthalála után az életüket féltő emberek egyszerre bátor, nyílt szívű férfiakká váltak, akik kimertek állni egy több ezres tömeg elé, hogy beszédet mondjanak. Amikor leszállt rájuk a Szentlélek, akkor végre egyetlen igazi, hatékony csapattá váltak. Ennek köszönhető, hogy ma létezik az egyház, amit mindannyian ismerünk. Mit gondoltok, gyerekek, hogy mi a legnehezebb a közös munkában?
Szerintem az, hogy minden ember más, és mindannyian mások vagyunk, mindenkinek más a véleménye, máshogy dolgozik, máshogy gondolja, hogy ő hogyan szeretné ezt a közös munkát létrehozni, és szerintem ez az egyik, ami nehézséget okoz, hogy senki sem ugyanolyan, viszont hogyha egymásra tudunk hangolódni, és egymással tudunk beszélgetni, meg tudjuk beszélni, hogy mi hogy legyen, akkor ez nem okoz problémát.
Én még azt gondolom, hogy a minta, a háttér, a családi háttér is nagyon nagy befolyásoló tényező, hogy valakivel együtt tudsz-e dolgozni, vagy nem. Mert vannak családok, ahol a kisbaba kora óta ezt megszokja, és tud a másikkal együtt dolgozni, együtt tevékenykedni, mert így volt megszokva, így volt nevelve. Viszont vannak most már nagyon érdekes nevelési stílusok, amik bizony nagyon megnehezítik az egymáshoz való alkalmazkodást, alázatot, bocsánatkérést, a közösségnek ezeket az alapvető normáit. Manapság a Szentlélek ugyanúgy működik, mint 2000 éve az apostolok korában. Dolgozik, hogy Istennek tett erős csapata legyen. A hitben összehangolja, egybekapcsolja az embereket. Az így születő egységnek a legszebb megvalósulása a hét szentség. Melyek ezek?
A keresztség, a bérmálás, az oltári szentség, a bűbánat, a betegek kenete, az egyházi rend és a házasság.
Mindegyik szentséget maga Jézus alapította. Aztán még mi a közös bennük, Barnabás?
Mindegyikükben maga a Szentlélek munkálkodik. A látható történés és jel valójában egy láthatatlan valóságot hordoz magában. Amikor például a keresztségben leöntik egy kisbaba fejét a vízzel, ez látható történés és jel, akkor ő láthatatlan módon a Szentlélek működése által az Atyaisten gyermeke és az egyház tagja lesz. Vagyis a Szentlélek belülről láthatatlanul alakítja át őt és belekapcsolja egy nagy közösségbe.
Az életben nem elég, ha beválasztanak egy csapatba, ott meg kell maradni. Vajon mi ennek a feltétele? Viki, mit gondolsz erről?
Ehhez erőfeszítésre és törekvésre van szükség.
Ez olyan, mint a matek óra. Nem fog menni, ha nem gyakorlod. Tehát, hogy amit beleteszel, azt tudod kivenni. Ha nem teszel bele semmit, akkor nincs mit kivenni. Az emberi kapcsolatokból sem, meg a másból se. Tehát, ha nem raksz rendet, ha nem foglalkozol a otthonoddal, akkor előbb-utóbb lelakottá válik. És ugyanígy van az emberi kapcsolatokkal, ha te nem törődsz a másikkal, ha nem teszel bele időt, energiát, erőfeszítést, néha erőn felül, akkor nem tudsz belőle mit kivenni. És például egy sportklubban rendszeresen kell edzeni, vigyázni kell az életritmusra. Ha valaki nem tartja be a szabályokat, az könnyen csapaton kívül is találhatja magát. Emellett szükség van még arra is, hogy egyre jobb csapatot építsünk a többi csapattaggal. Ha valaki nem beszél a többiekkel, elkülönül, az ugye kizárja magát egy közösségből. Ezért csapattagként kommunikálnunk kell, oda kell figyelnünk a többiekre, nyomon kell követnünk az eseményeket, és ki kell vennünk a részünket mindenből, hiszen így vagyunk benne az élet sűrűjében. Az egyház Isten csapata, ahol a Szentlélek tartja a kapcsolatot Isten és a hívők között. Tehát amikor imádkozunk és a szentségekhez járulunk, a lelki életben végig gondoljuk a dolgainkat, hogy ennek a kapcsolatnak leszünk a részeivé. De az egyház közösségében egymással is tartjuk a kapcsolatot, hiszen enélkül szétesne a közösség. Ennek rengeteg módja van. Például a kommunikáció szempontjából milyen módjai lehetnek ennek, Viki?
Nem csak internetes közösségben, e-mailes listákon tudunk kapcsolatot tartani egymással, de személyes beszélgetésekben, találkozások alkalmával is.
az egyházban, Barna, mindannyian egy konkrét módon, egy konkrét helyhez kötődünk, a nagy egyházhoz, amely jelen van az összes földrészen. Amikor mi konkrét kötődési helyünket keressük, akkor azt hogy nevezzük?
Plébániának.
Ez általában egy adott településen van, és egy adott település élő katolikus közössége. A plébániának pedig megvannak a maga közösségi terei. Melyek ezek?
Templom, közösségi ház, plébániai épület.
Bizonyára ti mindannyian tudjátok a ti plébániátoknak a nevét, hogy hol van a templomotok, hogy ki a plébános, hogy melyik plébániához tartoztok. És vannak természetesen közös célok is, hiszen ha egy csapatba játszunk, akkor kell, hogy legyenek közös célok. Vannak katolikusok, például, akik a szegényeken és a bajba jutottakon segítenek. Tudunk erre példát mondani, Viki?
Karitász, Máltai Szeretetszolgálat.
Mások pedig például a közösségi dolgokban segítenek a plébánián önkéntesen. Melyek ezek?
A templom takarításában, a rendben tartásában, a díszítésében és a közösségi ház gondozásában, esetleg még a kert ápolásában segíthetnek.
Vagy a fűnyírásban, vagy a minisztrálásban. Tehát, hogy nagyon sokféle feladat van. Vannak olyan közösségek is, amelyek az együtt végzett ima hatására jönnek létre, és azért tudnak olyan közösen elmélyedni a hitükbe. Most ebben a pici csendben gondoljátok végig ti is, hogy melyek azok az önkéntes munkák, amikre ti is szoktatok vállalkozni a plébánián, illetve itt az iskola közösségében is. Végezetül adjunk hálát azért, hogy mi vagyunk egymásnak, adjunk hálát, hogy az Isten gondoskodik rólunk, és hogy mi egy közösségben élhetünk, és szeretetben fejlődhetünk, és hogy ki tudjuk egészíteni egymást, és hogy az Isten felé vezető úton tudjuk formálni egymást, és erre kérjük az Isten áldását, hogy legyen velünk majd akkor is, amikor az iskolai kötelék nem fűz össze minket, de mindig tudjuk, hogy testvérek vagyunk, és egy közösséghez tartozunk, Jézus Krisztus az Úr szeretete által. Így áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es